Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Megható számomra az a szeretet, ahogy fogadtok engem itt minden alkalommal. Valóban mondhatom azt, hogy itthon érzem magam, és hálás vagyok Istennek, értetek, és ezért a mai találkozásért. Most együtt vagyunk a húsvét utáni harmadik vasárnapon, ezen az Isten tiszteleten. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ezt tudjuk valamennyien. Azt is szeretném fölidézni, hogy az első keresztjének számára az első ünnep azonban a vasárnap volt. Tulajdonképpen a vasárnap is húsvét, mert azért gyűltek össze a hét első napján, mert Jézus Krisztus a hét első napján támadt fel a halottak közül diadalmasan. Csodálatos hála és öröm volt a szívükbe, dicsőítették Jézus Krisztust, mint élő megváltójukat és urukat. Aztán kialakult az is, hogy évente egyszer magát a húsvét ünnepét is megtartották, mégpedig úgy, hogy a húsvét vasárnapba sűrítették be az egész nagy hét esemény sorát. Keresztény üldözés befejeztével a 4. században kezdték külön-külön megünnepelni azokat az eseményeket, amelyek a nagy héten történtek. Szent Cirill püspök volt ennek a kezdeményezője Jeruzsálemben. Azt mondta, hogy azon a napon és azon a helyen, hát Jeruzsálemben ott ezt meg lehetett tenni. Ezért hát virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat és húsvét vasárnap eseményeit külön-külön kezdték megtartani. De arról nem feledkeztek meg, hogy ennek az üzenete szorosan összetartozik. Valaki úgy fogalmazott, hogy nagy péntek és húsvét ikercsillag. Ahogy Pál apostol írja, Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért és föltámadt a mi megigazulásunkért. Csodálatos öröm töltött el a szívüket a húsvétot követő időszakban és a húsvétot követő vasárnapokon is. A húsvéti időt követő vasárnapoknak különböző elnevezést adtak. Így például húsvét után az első vasárnap neve az úgy hangzott, hogy Dominikain Albis, fehér vasárnap. Ugyanis a keresztény ókorban a leggyakrabban húsvét vasárnap volt a bemerítés. Fölkészítették a bemerítkezőket hosszú időn keresztül, a katekumeneket, és húsvét vasárnap bemerítkeztek. Az bemerítés volt annak idején. Az első századokban nem keresztelés történt, hanem bemerítés. És a következő vasárnap is fehér ruhába jöttek a bemerítkezők az összejövetelre. Mint ahogy itt átéltük csodálatos módon ebben az esztendőben is a bemerítés ünnepet, és a következő vasárnap is a bemerítkezők mondjuk fehér ruhába jöttek volna, amiben bizonyságtételüket fejezték volna ki arra nézve, hogy Jézus Krisztus vére eltörölte minden bűnöket. Hogy amint a bemerítés kifejező, hogy eltemettettünk Jézus Krisztussal, meghaltunk a régi életnek, és föltámadtunk vele együtt egy új életre. Lactantius, a nagy keresztény író, 3.-4. század fordulóján írja, hogy hófehér nyájában leli örömét a pásztor. És hát ha már az első vasárnapot említettem, említem a másodikat is, akkor is volt már vezérfonal, vagy áhítat, perikópa rend, be volt osztva, hogy a Bibliában milyen részeket olvasnak föl, és a második vasárnap neve az volt, hogy Misericordias Domini, a latin szöveg első szavaiból, ugyanis a 89. Zsoltárból olvasták akkor az igét, ami azt jelenti magyarul, az Úrnak irgalmát. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. És hát elérkeztünk a húsvét utáni harmadik vasárnapig. Most már valószínűleg mindenki kitalálta, hogy miért is kapta a címet, mégpedig ezt a címet a mai igehirdetés, hogy jubiláte. Hát azért, mert a húsvét utáni harmadik vasárnap a 66. Zsoltárt olvasták. Jubiláte Deo omnis terra. Örvendj egész föld az Istennek. Örüljetek! Örvendjetek, és az az örömje, a húsvét öröme a szívükbe volt, és a következő vasárnapokon újra és újra áthatotta őket. Ebben a vasárnapban különösképpen is az öröm vasárnapját élték meg. Örüljetek, örvendjetek, örvendj egész föld az Istennek. A 66. Zsoltár elején a kórus dicsőítéstent, majd a választott nép ad hálát az egyiptomi rabságból való szabadulásért, és a második felében a kegyes hívő dicsőíti az örökkévalót azért, mert imádságát, könyörgését, kiáltását meghallotta az Úr, és nem vonta meg tőle szeretetét, szabadulást adott, és ő ezért hálát ad. És csodálatosan átéli Isten kegyelmét és szeretetét az életében. Úgyhogy most szeretnék egy igeverset ebből a 66. Zsoltárból felolvasni, és aztán az Új Szövetségből is egy igét, mely a mai ige hirdetésünk alapigéje lesz, talán még inkább, mint a Zsoltárokból, és ugye a címet megerősíti, az örülj, örvendj, örüljetek. A 66. Zsoltárnak a 6. versét idézem, ezt a két verset hallgassuk meg fönnállva. 66. Zsoltár 6. versét, aztán a Filippi levél 4. rész 4. versét, nem a szám misztika miatt alakult ez így, vagy választottam. Ez számunkra nyilván az üzenet, a lényeg, a bibliai szavaknak a szívünkig ható mondani valója. Tehát ez a bizonyos vers a Zsoltárból így hangzik: szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón, ezért örüljünk neki. És aztán a Filippi 4.4, azt talán Bibliánkat se kellene kinyitni, ahhoz, hogy tudjuk idézni: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Most persze bennünk, hívő emberekben is megfogalmazódhat az a kérdés, hogy lehet-e mindenkor örülni, ahogy itt Pál apostol fogalmazta, és hogy lehet-e felszólításra örülni. Miért jövök én most ezzel az örülj, örüljetek felszólítással, amikor talán sokkal inkább van ok az aggodalomra, a félelemre, ahogy ezt a mai világot nézzük, szinte az egész emberiségre kiható módon, hiszen több mint 2 éve tart a világjárvány. Olvastam, hogy mindössze 7 olyan csendes óceáni sziget van, ahova nem jutott el a vírus, egyébként minden országba. És olvassuk a statisztikai adatokat, halljuk a hírekbe, hogy mennyien betegedtek meg, mennyien haltak meg, de ezek mögött egyéni sorsok vannak, családok élete van. Félelmek, hogy elkapom, nem kapom, és ha igen, akkor könnyen vagy súlyosan esek át rajta, és akik pedig meghaltak, azoknak a hozzátartozói fájdalommal és gyászsal hordozzák mindezt. Az egész világra kiterjedő hatással, félelemmel és aggodalommal tölt el az embereket, kevéssé tud ennek bárki is örülni. Nem beszélve arról, hogy most a háború is itt van a szomszédunkban, amely néhány hónapja tart, amelynek megint csak kihatása van az egész világra, mert az energiaárak fölfelé mennek, mert energiaválság lehet, mert az élelmiszerárak emelkednek, mert infláció van, mert élelmiszer tekintetében akadozni fog az ellátás, vagy lesz a világnak olyan része, ahol éhínségek léphetnek föl. Ez nem annyira örömre okok adó helyzet, hanem sokkal inkább félelemre vagy aggodalomra, ami megint ott vannak az egyéni sorsok. És mi hívő emberek is átéljük az egyéni megpróbáltatásokat. Akár személyesen, akár környezetünkben. Az egyik iskolatársam egy életvidám férfi, és az életében előfordult, hogy munkanélküli lett. Annyira elcsüggett, búskomor volt, mert attól féltünk, hogy depresszióba esik. Míg nem aztán munkát talált. Egyáltalán nem érezte úgy, hogy most olyan nagyon örömre lenne oka abban a helyzetben. Vagy ott van az, amikor az orvos azt mondja, hogy hát nem igen tudok jót mondani. Amikor édesapámmal ott ültünk, egész életében egyszer került kórházba, megműtötték, sikerült a műtét, de aztán a vizsgálatok kiderítették, hogy áttétek vannak, és az orvos nem kertelt, azt mondta, hogy nem tudjuk meggyógyítani. Hogy mennyi van hátra, azt sem tudjuk. Néhány hónap, 1-2 év. Hát nem ugrottunk föl, örömünkben halleluját kiáltva. Még akkor is mondom ezt, amikor az Istenbe vetett hitben éltük vagy éljük az életünket, de valahogy ebből valamiképpen az jön, hogy hát lehet mindenkor örülni. Hát ilyen helyzetekben hogy lehetne örülni? Nemrég találkoztam az egyik egyetemi tanárral, aki elmondta, hogy húsvét előtt hosszú szenvedések után meghalt az édesanyja. De nem az örömtől ragyogott az arca, hát ez a gyásznak a fájdalmát jelentette a számára. És folytathatnám a sort. Természetesen vannak örömök is. Valaki elmondhatná, hogy én csak örülni tudok mostanában, remek állásom van, nagyszerű fizetésem, vagy a vállalkozásom remekül, meg családban is mindenki jól van. És nem tudom, én a Seychelles szigetekre készülök a nyáron, nyaron, nem én, csak az a valaki, akiről mondom. Tehát, hogy ne lennének? Sőt, mi hívő emberek is örülhetünk ebben a világban olyan sok mindennek. Én például el kell mondjam nektek, hogy amikor eljön a tavasz, örömmel adok hálát, hogy nézem, hogy a halottnak látszó természet megelevenedik, hogy megjelennek a rügyek, a levelek, és most már teljesen zöldbe borultak a fák. A praeladium resurrectionis, mondja a teológia, vagyis hogy a húsvétnek az előképe, a feltámadás előképe, ha valaki nem látta volna, hogy a csupasz ágakon megjelennek a levelek, kizöldül a fasz, el se hinné, hogy ez megtörténik. És sok mindent mondhatnánk, hogy annyi mindennek örülhetünk, és tényleg örülhetünk. Szabad is örülnünk neki. A világban élők még olyanoknak is örülnek, amik mi semmiképpen nem keresnénk, a világi gyönyörök és hívságok. De valahogy az ember szívében, életében ott van, hogy ez valahogy tűnékeny, mulékony. Annyira szeretne mindenki boldog lenni, örülni folyamatosan az életében, és azt valahogy bebiztosítani. Az emberekben ott van ez a vágy. A görögök istene Dionysos, már mint elképzelt bálvány isten, aki a bor és a öröm istene is volt, de egyben a halálisten is. És valahogy ebben benne van az, hogy igen, sok mindennek lehet örülni, de egyszer csak vége. Megszakad, eltűnik, időleges. Ahogy Petőfi Sándor írja, akinek ugye jövőre fogunk emlékezni születésének 200. évfordulójára, az öröm, az óceán kis gyöngye, mire fölhozom, össze is töröm. Annyi erőfeszítést próbálnak az emberek, hogy na végre, ha ezt elérem, boldog leszek. Végre megragadom úgy ezt, vagy azt, vagy amazt, hogy öröm tölti be folyamatosan az életem, és az Petőfi írja, hogy egyszer aztán végül is, mire elérem, vagy odaérnek, már össze is tört. Nos, hát akkor ez egy hangzatos szólam Pál apostoltól. Tehát ez a Bibliában van, és ott úgy tudjuk, hogy ott azért, ami le van írva, az igaz. Persze mi hívők már is rávágjuk, hogy én csak azt ismételgettem, hogy örüljetek mindenkor, de hát hogy van ott? Az örüljetek az Úrban mindenkor, ott a kulcs szó. És hadd mondjam nektek, hogy a Bibliában a szabadulás és az öröm elválaszthatatlanul össze van kapcsolva. A szabadulás és az öröm összetartozik. Ugye a 66. Zsoltárban is azt mondja, hogy ezért örüljünk neki. Miért? Mert szárazföldé változtatta a tengert, és szárazlábbal keltünk át a folyón. Vagyis Isten szabadulást adott. És milyen öröm volt a szívükben a rabságból, az egyiptomi rabságból való szabadulás után. És aztán, hogy Isten még a tengert is ketté választotta, és az egyiptomi üldözők nem tudták őket utolérni. Vagy gondoljunk arra Anna hála énekére, az Ószövetség magnifikátjára, a Sámuel első könyve második részében. Amikor Isten rátekint Annára, nem feledkezik meg róla, megáldja, gyermeke születik, és akkor Anna azt mondja, hogy örvendez szívem az Úrban, mert örülhetek szabadításodnak. Megszabadult a gyermektelenség átkától, ahogy tekintetik, vagy a nyelvek ostorától, ahogy az ő vetétársa Penninnak gúnyolta őt. Mindettől megszabadult, és örvendez a szívem, mondja, öröm tölt be, a szabadulás és az öröm. És a Zsoltárok könyvében hányszor van, amikor a Zsoltáról fohászkodik ezért az örömért, a szabadulásnak az örömért, amikor fölemeli a szabadulásért való poharat. Vagy Ézsaiás 12.3, hogy örömmel fogtok vizet meríteni a szabadulás kútforrásából. És folytathatnánk az igéket az Ószövetségből. De vehetjük az Új Szövetséget is, amikor az Úr Jézus mondja a tanítványoknak, akik jönnek nagy örömmel, hogy még a lelkek is engedtek nekünk, és azt mondja, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennybe. És itt érkezünk a legnagyobb szabadításhoz, amit csak ember kaphat ebben az életben, amikor a bűneitől szabadulhat meg, amikor kegyelmet kap Jézus Krisztus érdeméért, aki eltörölte minden bűnünket a kereszten, aki odaszegezte a bennünket terhelő adós levelet, akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Olvasunk arról, hogy a Szerecsen komornyik vagy etióp főember több száz kilométert megtesz, hogy elmenjen Jeruzsálembe. Hát, ha ott választ kap végre élete nagy kérdésére, az az ember, aki gazdag, aki magas pozíciót tölt be, aki hírneves, aki elismert, aki művelt, aki válogathat az Istenek tömkelegéből, és mégsem boldog. Hallott valamit, eljutott hozzá, hogy van valahol egy egyedül álló, mindenütt fölött levő Isten, mert meg akarja ismerni. Pedig sokan mondhatták volna, hogy bár, ha én lennék, ha nekem meg lenne az, ami neki, hát akkor boldog lennék. Az embereknek a sokasága emiatt boldogta, hogy ha elérném, akkor az lennék. És amikor eléri, akkor kiderül, hogy azt sem tudja neki megadni, mert Isten az élet és a boldogság forrása. Szomorú, hogy a templomban sem kap választ, hanem már megy hazafelé, megveszi Ézsaiás tekercsét és olvassa, és akkor oda küldi a lélek Fülöpöt, hogy megmagyarázza abból az igéből elindulva, hogy az Jézus Krisztusra mutat. Mert hogy már idéztem itt Kierkegaardnak, a nagy filozófusnak a mondását, ha olvassátok a Bibliát, akkor nem holdbetűkkel találkoztok régi történetekkel, hanem egy dobogó szívvel, aki szeret, aki meg akar menteni és megtartani. Megtudod innen, hogy kicsoda Isten, ki vagy te, hogyan ismerheted meg őt, és hogyan járhatsz az útjain. És onnan elindulva Jézus Krisztusról prédikál, mert ha őt kivennénk, összeomlana minden. Reálmutat az Ószövetség, és az Új Szövetség pedig megerősíti. Tulajdonképpen egy személy a Biblia középpontjában. És ez az ember megérti. Megtér, újjászületik, és mi baptisták nem adjuk ki. Bemerítkezik, és hogy olvasuk, tovább ment az ő útján örömmel. Miért? Mert a szabadulás öröme volt a szívében. Azt írja Pál a Róma 14-17-ben, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. És ott az igazság szónál a megigazulás van, hogy ott te megigazultál Krisztusban, aki meghalt bűneinkért, föltámadt megigazulásunkért. Ő lett bűnné és átokkal értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A Szentlélekben való öröm, a szabadulás öröme. És akkor itt jutunk el oda, hogy lehet mindenkor örülni. Mert ez az öröm az, ami nem függ a körülményektől. Más örömök, amikről beszéltünk, azok a körülményektől függnek. Ha olyan a körülmény, örülünk, ha nem, nem. Világban élő emberek pont mindig ebben a hullámzásban vannak. És mindig ott van, hogy egyszer csak majd minden ki fog hullani a kezükből, és vége. Csodálatos ez a bizonyosság, hogy ami számunkra a legnagyobb szabadság adatot, meg a bűntől való szabadság, és ebben a bizonyosságban örülhetünk. Ez a szívünkben levő öröm. Ha minden jól megy, akkor is örülhetünk, és dicsőíthetjük, magasztalhatjuk őt hangos énekléssel, fönnáll, vagy fölemelt kezekkel, vagy éppen térdre esve, vagy a csendes kamrában, vagy bárhol. De ha nem, akkor is. Jó Sándor református lelkész írta le, hogy amikor olyan súlyos beteg volt, hogy megmozdulni se tudott a kórházi ágyon, akkor is úgy imádkozott, hogy Uram, köszönöm, hogy itt is, így is a tied vagyok, aki megváltottál, megszabadítottál, és az nem változik. Amikor Moody meghalt, a nagy evangélista, akkor jöttek a rokonok, barátok, gyülekezetek tagjai, hogy kifejezzék részvétüket, és Moody feleség, hogy fogadta őket, folytak a könnye és mosolygott. Hogy? Igen, mondta, hogy fáj, hogy már nincs velünk, de ugyanakkor örülök. Ez szinte hihetetlen. Hát hogy létezik ez? Igen, mert tudom, hogy ez férjem koronázásának a napja. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. hogy ő megszabadult, hogy ő föl lett szabadítva bűnei terhéből, meg van váltva, oda ment, hogy lenni mindennél jobb. És ez az öröm, amit még ez a körülmény sem tud megváltoztatni. Ez a körülmény sem tud megrontani. Ez a szívnek egy ilyen csodálatos, elrejtett öröme, a mindenkor örüljeteknek a megvalósulása. Mindenkor lehet ebben, ennek örülni, mert ezt a körülmények nem tudják meggátolni. És éppen e fölött őrködik az Isten békesség, hogy ebben a szakaszban a Filippi levél 4. részében olvashatjuk tovább, hogy az Isten békesség, amely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, hogy ő benne maradjunk, hogy ő benne legyünk elrejtve. Hogy mondja az Úr Jézus, hogy maradjatok én bennem és én ti bennetek, nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Maradjatok én benne az Úrban, az Úrban való elrejtettségében, az Úrban való öröm. Örüljetek mindenkor, így és ebben az értelemben. Lehet, mert a szabadulás és az öröm elválaszthatatlanul összekapcsolódik, látjuk az igéből. Néhány idézettel szeretném befejezni, az egyik így szól, az öröm a belső ünneplése annak, hogy egyetlen külső tényező sem változtathat a tényen, Isten szeret engem. A gyülekezet sohasem feledkezhet meg arról, hogy élő ura van, akinél szabadulást és megújulást találhat. Én hálás vagyok Istennek, értetek, ezért a gyülekezetért. Mindig átélem a jó légkört, amikor itt vagyok. Azt a törekvést, hogy az egységre, a szeretetre, a békességre, a küldetésetek beteljesülésére haladtok előre. Azért, hogy Isten neve megdicsőjön, hogy emberek térjenek meg, hogy ti is épüljetek szentséges hitetekben, és őrizzétek ezt, és maradjatok meg emellett, és bármi van, higgyétek el, hogy lehet örülni mindenkor. Jubiláte, örülj, örvendj, örüljetek az Úrban mindenkor. Azt írja Athanasius, a nagy egyházatya, éppen a húsvéttal, a feltámadással kapcsolatban, és most ugye mondtam, hogy a húsvét utáni időben, és az utáni vasárnapokon folyamatos örömmel gyűltek össze az ókeresztények. Azt mondja Athanasius, a feltámadott Krisztus az életet vég nélküli ünneppé teszi. Semmi nem tudja ezt, és senki nem tudja ezt megadni. Ha az egész világot megnyeri valaki, de lelkében kártól, mit használ neki? De Krisztus, ha az övé vagy, azt mondja Athanasius, az egész életedet vég nélkül ünneppé teszi, és majd eljön a teljesség a mennyben, ahol semmi sem zavarhatja meg ezt az örömöt. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ámen.